Köszönjük Istenünk, hogy megállhatunk jelenlétedben. Köszönjük, hogy jót gondoltál felőlünk, és köszönjük, hogy békességes a te gondolatod, és telve vagy szeretettel, türelemmel, szentséggel, igazsággal. Téged akarunk dicsőíteni. Engedd meg, jó Istenünk, hogy megértsünk valamit gondolataidból, terveidből, és kérünk, hogy áldjad meg a szolgálatokat. Bármi történik itt, Urunk, hadd magasztaljanak a szolgálatok téged, és mi pedig hadd épüljünk lelkileg, erősödjünk, Urunk, szentséges hitünkben. Köszönjük, hogy itt vagy, és megvizsgálsz, és megáldasz minket az Úr Jézus nevében. Amen.
Amen.
Féreim, Isten igéjét fogjuk olvasni a Máté evangéliumának 5. részéből és a Róma beliekhez írott levél 12. részéből. Máté evangéliumának 5. részéből a 9. verset fogjuk olvasni, római levél 12. részéből pedig a 16-tól 21-ig terjedő ige szakaszt fogjuk olvasni. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek. Ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet a ma haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt mi veled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzetessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.
Szeretnék a Márk evangéliumából felolvasni. Jézus így szólt hozzájuk. Nem értitek ezt a történetet? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. Néhány ember olyan, mint az út szélére esett mag. Amikor meghallják Isten üzenetét, a sátán azonnal eljön és ellopja a beléjük vetett üzenetet. Vannak olyanok, mint azok a magok, amelyeket köves földbe vetettek. Amikor ezek meghallják Isten üzenetét, mindjárt nagy örömmel fogadják. Mivel azonban nem gyökerezik meg bennük, csak rövid ideig marad meg. Amikor ugyanis problémák vagy üldözések érik őket Isten üzenete miatt, hamar elvesztik a hitüket. Ismét mások olyanok, mint azok a magok, amelyeket tövises talajba vetettek. Ők azok, akik meghallják ugyanaz igét, de az élet gondjai, a gazdagság csábítása és sok más dolog utáni vágyakozás jön, és megfojtja bennük Isten üzenetét, és így az ige nem teremhet gyümölcsöt bennük. Végül vannak olyanok is, mint azok a magok, amelyeket jó földbe vetettek. Ezek hallják és befogadják Isten üzenetét, jó termést hoznak, néhányan 30-szorosat, mások 60-szorosat, és vannak, akik 100-szorosat. Már 7. vasárnapja annak, hogy hintjük a boldog mondások ige magjait, és arra gondoltam, hogy jó az, hogyha kiértékeljük egy kicsit azt, hogy milyen talajba hullottak ezek az ige magok, hiszen nagyon fontos az, amit az Úr Jézus elmondott. Az mind nagyon fontos, az Úr Jézus nem beszélt egyáltalán pluszba, amikor beszélt, amikor tanította a népet, de különösképpen ezek a boldog élet titkáról szóló tanítások nagyon alapvetőek mindazok számára, akik szeretnénk egy boldog és kiegyensúlyozott életet élni. És én is elgondolkodtam azon, hogy az utóbbi 6 hétben mennyire befolyásolt az életemet, mennyire figyeltem oda ezekre a boldog mondásokra, és mennyire engedtem teret Isten igének az életemben. Valószínű, hogy mind a 4 féle ige talajból vagyunk itt most ma délután. És én egy kicsit úgy átfogalmaztam, hogy milyen is ez a 4 féle talaj, és erről röviden. Hát az első, ami az útszére esett, az a felületes ige hallgató, aki bár itt van, de nem nagyon érdekli Isten igéje. Természetes, hogy nem sokat ér az ilyen ige hallgatás. Az ige azt mondja, az ördög azonnal kikapja az igét, semmi értelme, semmi haszna nincs az ige hallgatásnak. És az ilyen ember nem találja meg a boldog életnek a titkát, és nem lesz boldog az élete. Aztán a második a megkeményedett szívű ember, akinek az életében bűnök, megkötözöttségek vannak, és bár szeret itt lenni az Úr házában, szeret Isten jelenlétében időt tölteni, de nem tud, vagy nem is akar változni. Megelégszik ennyivel, de nincs gyümölcs. Aztán a harmadik az, amikor valaki fogékony Isten igéje után, meg is nyitja a szívét Isten igéje előtt, és kíváncsi is arra, és vágyik is arra, hogy szeretné megtudni, hogy mi a boldogsághoz vezető út, de nincs odaszánás az életében. Fogékony Isten igéje után, de sokkal fogékonyabb a szíve azok iránt, a dolgok iránt, amiket ez a világ kínál. És általában ebből az jön ki, hogy egy megkettőzöttség, beszél az Úr Jézus itt gondokról, aggodalmaskodásról, aztán beszél arról is, hogy az élet gondjai, a gazdagság csábítása, a kínálkozó lehetőségek megragadása, és sok más dolog utáni vágyakozás jön még közbe, és megfojtja bennük Isten üzenetét. De vannak olyanok is itt, hiszem azt, és bár adná az Úr, hogy legnagyobb százalékban olyanok legyünk itt, akik nyitott szívvel és fogékonyan hallgatjuk ma délután is a Jóisten igéjét. Mert Istennek van előre elkészített üzenete, és ő meg akarja mindannyiunkkal értetni azt, hogy úgy leszünk igazán boldogok, hogyha nyitottak vagyunk Isten igére, és készek vagyunk azt befogadni. De hogyan is gyümölcsözik Isten igéje bennünk? Vagy hogyan ültessük gyakorlatba ezeket a boldog mondásokat? Először is az, hogy vágyakozzunk Isten igéjét meghallgatni. Mindenféle előítélet nélkül. Bárki is hirdeti Isten igéjét, legyen nyitottság a szívünkbe, és semmi előítéletet ne tartogassunk a szívünkbe. Semmi feltételt. Ne mondogassuk magunkba, hogy ha az fogja hirdetni az igét, akkor meghallgatom és elfogadom, nyitott leszek. De ha amaz lesz a szószéken, és az fogja hirdetni, hát abból nem sok tanulnivalónk van. Aki Isten igéje felé nyitott, az mindig talál valamit, ami a lelkének jót tesz, ami a lelkét tisztítja, és ami a lelkét építi. Aztán úgy gyümölcsözik az ige tovább, hogyha valamire késztet, valamire indít engem a hallott ige, hogy azt tegyem meg, hogy kezdjek el valamit, akkor kibontakozik, és kezd gyümölcsöt teremni bennem Isten igéje. Én is éreztem egy ilyen késztetést, és egy ideje gyakoroljuk ezt a családban, hogy nem csak úgy reggel meg este vesszük elő a Bibliát, hanem próbálunk napközben is időt szakítani, egy bizonyos időt Isten igéjére. Mert látjuk azt, hogy milyen sokféle hatás ér bennünket, felnőtteket is, gyermekeket is, és nagyon nagy szükség van arra, hogy az ige tisztító munkájának adjunk teret az életünkben. És ha az Úr indít bennünket ilyen dolgokra, vagy éppen más természetű lelki dolgokra, adjunk teret az Úr munkájának az életünkben. Aztán még egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogy hogyan gyümölcsözik Isten igéje az életünkben. A helyes egyensúly az anyagi és a lelki dolgok között. És elgondolkoztam azon, testvérek, hogy mi sokszor úgy hiszem, hogy tévesen tesszük fel azt a kérdést, hogy mennyi időt töltsek én az Úrral való csendességre. Holott kérdezhetnénk inkább azt, hogy mennyi időt fordítsak az anyagi dolgokra. Mindenkinek vannak szükséges tennivalói, amit feltétlen el kell végezni. Akár munkahelyen, akár otthon, amit mindenképpen el kell végezni. De azon túl, a szükségesen túl, amit az anyagi dolgokra helyezünk, azt mind a lelki dolgoktól vonjuk el, és a lelkünk látja ennek kárát, és a lelkünk szegényedik el ebben. Mert ide jönnek aztán ezek a dolgok a tövises talajtól, hogy más dolgok utáni vágyakozás, többet, 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 és azon veszük észre magunkat, megint eltelt egy nap, megint elég keveset töltöttem az Úrral csendességben, megint nem tudtam belemélyedni Isten igéjébe, és így telnek a napok, telnek a hetek, talán telnek az évek, és ahelyett a gazdagság helyett, amit Isten kibontakoztathatna az életünkben, maradunk a sivársággal, maradunk a lazasággal, maradunk a szegénységgel, pedig Isten nagyon gazdagon meg akar bennünket áldani. Különösképpen jó az is, hogyha eszünkbe jut az ezévi vezérigénk, hogyha feltámadtatok a Krisztussal, akkor az odafelvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel. És adja meg az Úr azt, hogy helyes egyensúly legyen mindig bennünk. És adjunk teret az Úrnak, az Úr munkájának az életünkben. És eszembe jutott még az, és szeretném ezt az igeverset felolvasni a Malakiás könyvéből. Amikor erről beszélgettek egymás között, azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Testvéreim, erről a délutánról is van, vagy lesz egy nyilvántartás a mennyországban. Hogy viszonyulunk ehhez az összejövetelhez, hogy viszonyulunk Isten igéjéhez, hogyan akarunk teret engedni Isten munkájának az életünkben. Adja az Úr, hogy olyanok legyünk, akik az ő nevét féljük, és megbecsüljük az ő nevét, és engedjük, hogy gyümölcsözzön bennünk az ige. Amen. Az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni, azután pedig Szabó Norbertet kérjük.
Jézus, ennyi, ne kívül. hiba? A sok viharnak és bajnak okát, mely miatt szenvedsz, sohasem másnál, ellenségednél magadba keresd. Cselekvéseidnek, törekvéseidnek nyomai ezek, ha nem is tudod, a gyökerei hozzá vezetnek. A viharok, a bajok és a jajok akkor tűnnek el, ha kitéped gyökerüket, ha más ember leszel. Amen.
A zenekar szolgálatát kérjük most, aztán Baricsán Istvánné testvérnő.
Kegyelem jutott, hogy ismétlem. Ismétlő lettem ebbe a boldogmondás tanulásba, ugyanis, akkor kimentünk a hajdaságba, nagyon sokat gondolkoztam, hogy milyen igét vegyünk a női körön. Annyi boldogtalan emberrel találkoztunk, és a gyülekezetben is találkoztunk ilyenekkel, és két tusakodó éjszakámba, esténkbe került, és a férjemet is bevontam ebbe, hogy jó ez az íge, amit az Úr nekem adott. És rájöttem, hogy jó. Mert ezt tanulni kell. Az Úr Jézus maga mondta, leültette őket, a népet is, a tanítványokat is, és tanította őket. És mikor hazajöttünk, hogy újból ezeket tanulmányozzuk, úgy gondolkoztam, hogy biztos én még nem tanultam ezt elég jól meg, és azért kell ezt újból halljam és tanuljam. Egy igét szeretnék még felolvasni a zsidók 12:14-ből. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. És azóta próbálom ezt az igét úgy többször olvasni és gondolkozni rajta, hogy valóban akkor leszek boldog, ha mindenki irányába próbálom követni a szentséget és a békességet, mert sokszor ezzel van a legtöbb bajom. Lehet másoknak nem, de nekem van hamar, ki tud borítani egy-egy probléma, és a békétlenség is olyan bűn pontosan, mint más bűn. És hogy ezt meg tudjam élni, és meg tudjuk élni, ez le kell ülni csendben, és hallgatni az Úr Jézus tanítását. És ez legtöbbször nekem reggel a csendességben hasznos, amikor le tudok ülni, és az Úrtól kérek erőt minden napra. És akkor nem bukdácsolok annyit, mintha ezt elmulasztom, vagy elhalasztom. Szeretek otthon is énekelni, és az a kedves ének jutott eszembe, hogy boldogságot itt a földön nem találsz, Jézus nélkül, mint hiába is próbálsz. És valóban így van. Csak az Úr Jézussal lehet boldog, hívő életet élni, és megmutatni másoknak is, hogy ebben a rohanó világban, ahol ki vagyunk téve annyi mindennek, lehet boldog, hívő életet élni, és ha ezt meglátják, meg is kívánják. Szeretném, hogy mire a sorozatunk végére érünk, valóban megtanuljam én is, és tudjak olyan boldog, hívő életet élni, hogy mindenki mondja azt, hogy érdemes az Urat követni. Amen.
Amen. Kérjük újra a zenekar szolgálatát, majd Nagy Eszter következik. Thank you.
délelőtt, amikor a Biblia órán a barátságról beszéltünk, a Jóisten megelevenített egy nagyon kedves élményt a számomra. Körülbelül olyan 20 év körüli lehettem, amikor egy vezetőképzőn vehettünk részt, ahol a Budai Evódia arra bátorított bennünket, hogy indítsunk el az ifjúságban hármas ima csoportokat. És hát lelkesen hazamentem, én még, meg az egyik lány, és kerestünk még magunknak valakit, akivel együtt elkezdjünk imádkozni. És az Úr azzal az ajándékkal ajándékozott meg, hogy imatársakból váltunk barátokká. És olyan jó volt megtapasztalni, különösen az egyik lányjal, hogy az Úr olyan mély barátságot fűzött ki ebből a kapcsolatból, és olyan mély kapcsolat lett ebből az ima közösségből, hogy nagyon sokáig folytattuk. És volt, hogy iskola kezdés előtt, ő fiatalabb volt, vagy 6 évvel tőlem, iskola kezdés előtt is elmentünk az egyik iskola közeli parkba imádkozni, és jó volt megtapasztalni azt, hogy a Jóisten a próbák közt még erősebbé tette ezt a kapcsolatot. És volt egy olyan pillanat az ő életében, amikor lelkileg nagyon mély pontra került, akkor már nem volt az országban, Magyarországra ment tanulni, és úgy fájt nekem az, hogy mi van vele, és a Jóisten egy ígét adott a Zsoltárokból, Dávidnak az egyik Zsoltárában, Dávid írja az egyik Zsoltárban, amikor az ellenségeiről beszél az Istennel, és azt mondja, hogy pedig ha ők betegek voltak, én zsákruhát öltöttem, bőrtel gyötörtem magam, újra meg újra szívből imádkoztam, úgy jártam, keltem, mintha barátomról, testvéremről lett volna szó, mély bánatba merültem, mint aki anyját gyászolja. És láthatjuk, hogy ebben az igében Dávid nem csak Jónatánról tudott beszélni az Istennel, hanem Istennel beszélt az ellenségeiről is, és ugyanúgy fájt az ellenségeinek a sorsa, mint ahogy talán a Jónatán sorsa fájt. És az a kérdés tevődött fel bennem, hogy fáj-e nekem a körülöttem élő emberek sorsa? Nem csak a barátaim sorsa, hanem azok sorsa, akik közt élek, a szomszédok, munkatársak, iskolatársak sorsa. És tudom azt, hogy ha, ahogy Vékás testvér is mondta, hogy ha nem fáj, akkor ott valami gond van. És bevallom, hogy sokszor nem fáj. Nem fáj annyira, hogy tegyek is valamit érte. És szeretném, ha ebből változni tudnék, és ahogy egy fordítás írja ezt az ígét, amit felolvastunk a Máté 5-öt, hogy boldogok, akik békét teremtenek, mert őket Isten gyermekeinek nevezik. Hadd legyek az, aki békét teremtek, hogy Isten gyermekeinek nevezhessenek mások is, nem csak én magamat, hanem nevezzenek mások is annak. Én kívánom ezt mindenkinek. Amen.
Egy Bálint Vilmos testvér, kérjük egy szolgálatot.
Thank you. múlt vasárnap Vékás testvér már idézett a versből, és ma Vékás testvér is, és ezért most felelevenítem, lehet, hogy néhányan elfelejtettük, hadd legyen minél elevenebb bennünk. A drága gyöngy, ahol nagyon vad és viharos a tenger, ott van a legtöbb élet áldozat. Ahol a hullámok hegyekké nőnek fel, a tenger kívánja holtakat. Az előr teste csak játékszer nekik, s a bárkát könnyen semmisíti meg. Az életet árnak, dőfre követeli, s itt teremnek a legszebb gyöngyszemek. A víznek árja zárt kagyló héja alá beszorít egy picike porszemet, s az idegen anyag megnő óriássá, és gátolja a nyugodt életet. Én homokszem vagyok, parányi férek, mindenség parányi borszeme. Mégis megzavarta életét a szentnek, s ő azt életnedvével vonta be. Drága szentvére, kihullott Golgotán, áldozat volt a Krisztus élete. Igen, mert fölöttem úgy tombolt az orkán, s én az Úrnak lettem, drága gyöngy szeme. Vér nélkül rút, idegen göröngy, de abba rejtve drága, drága gyöngy.
Adja az Úr, hogy mindannyian ilyen értékké formálódjunk az Úr kezében.
Köszöntjük szeretettel a testvéreket ezen alkalommal, amikor újból a boldogság mondások közül van előttünk egy nagyon fontos igazság, és hallottuk a szolgálatok és az énekek is erre összpontosítottak. Hát az Úr áldjon meg bennünket, hogy valóban a béke teremtő között legyünk azok között, akik a békességre igyekeznek. Az énekkar szolgálatát kérjük most. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Ez a boldogság mondás van ma este előttünk, és ezen fogunk elmélkedni. Testvéreim, egy haraggal, gyűlölettel teli világban élünk. Az emberek irítséggel vannak tele, és ebben a világban, ebben a sötétségben kell, hogy fénykedjünk azzal, hogy a békességre igyekszünk. És figyeljük meg, kedves testvéreim, hogy az igyekezetünk, a lelkületünk, a belső hozzáállásunk nagyon sokat számít. Már az Ószövetségben is Isten próbált belenyúlni ezekbe a belső dolgokba, a szív elrejtett dolgaiba. És mondta már a 10 parancsolatban az egyikben, hogy ne kívánjad. Ott belül zajlódik ez le. Talán nem látják. De az ott belül van. És az új szövetségben az Úr Jézus Krisztus még jobban elmélyíti ezt, és erre kell törekedjek, és erre kell törekedjünk mindnyájan, hogy így elmélyüljünk ezekben az igazságokban. Hogy ne csak a felszín legyen meg, hanem ott a szívben az igyekezet, az elgondolás, az indulat, az legyen olyan, mint a Krisztusé. Nem arról van szó tehát csak arról, hogy le kell ülni, meg kell mondani, próbálni kell rávenni, hogy így mondjad, úgy mondjad, nem csak ilyen adminisztratív dologról van itten szó, hanem arról a belső szándékról, igyekezetről, hogy én szeretnék a békességre igyekezni. És ezért, kedves testvéreim, a békesség forrásáról kell szóljak először. Hogy honnan veszem az erőt? Honnan merítek erőt, hogy az indulatom és az igyekezetem is ezen legyen, hogy én a békességet teremtsem meg? Honnan veszem ezt? A Bibliában, hát ne keressük most ki, de mindjárt bizonyára tudjuk, hogy az Atya Isten úgy van megnevezve, hogy ő a békesség istene. Az Úr Jézus Krisztus, a Fiú Isten úgy van nevezve, hogy ő a békesség fejedelme. És a Szentlélek Isten úgy van megnevezve, hogy ő a békességnek a lelke. És én itt van ez a kimeríthetetlen óceán, testvéreim, ahonnan bátran meríthetünk békességet. És ha azt mondom, hogy nincsen, akkor ott azzal van baj, hogy nem mentem és nem járultam oda, ahol van, az Istennél. Az Istennél van, az Úr Jézusnál van. Mondjuk úgy, kedves testvéreim, hogy a kereszten van. Az Úr Jézus Krisztus, ami békességünknek büntetését vitte és viselte. És amikor a keresztre nézek, nem csak egy tragédiát kell, hogy lássak, és mi, akik a Bibliát forgatjuk és ismerjük, tudjuk, hogy itt nem csak erről van szó, hogy szegény, hát tehetetlen, hát megtörtént, mit tudjon csinálni. Nem ezt látjuk csupán, hanem Jézus vállalta. Jézus ott maradt a kereszten. Mi érettünk, hogy a mi békességünknek a büntetése el legyen fedezve. A mi megbékéltetésünk érdekében az Úr Jézus Krisztus vállalta ezt. És hogyha mind ezen elmélkedek, hogy hogy tudok több békességre szert tenni, hogy legyen nagyobb a nyugalmam, több a türelmem, nagyobb a jóságom, vagy több a szeretetem, akkor ide kell menjek, kedves testvéreim, a kereszthez. Az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez. Nincs más hely, ahol az ember, ahol a hívő ember lecsendesül, és békességet lel, és békességet kap. De úgy is kell mondani a Biblia alapján, kedves testvéreim, és figyelembe véve az előző verseket, hogy azok tudnak békességre igyekezni, akik az előző igazságokat magukévá tették. És most csak én az előző boldogság mondást hadd idézzem. Boldogok, akiknek szívük tiszta. Hát ők az Istent meglátják. Hát ezek tudnak a békességre igyekezni. Mint ahogy biztos, hogy hallották azt a történetet, többször mondtuk, hogy a professzor, a tanítóbácsi büszkén mondta az osztályba, hogy már jártak az emberek a Holdon. Már mentek az űrbe, és nem találkoztak az Istennel, és nem látták az Istent, vagyis nagyon buta az, aki hisz az Istenben, mert nincsen, mert így jártak ott kint, és nem találkoztak vele. És a hívő kislány felállt, és azt mondta, hogy tanító bácsi, azt írja a Bibliába, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta, mert azok látják meg az Istent. Nem akárki. Ki az, aki tud a békességre igyekezni? A tiszta szívű. Ki a tiszta szívű? Hát, hadd ne menjek most tovább, vagy visszafele a boldogságmondásokban. De ez egy csokor, ez egy fürt, ez egy gyönyörű olyan dolog, amit az Isten elébünk tesz, és nem én választom ki, hogyha nekem kell a békesség, de nem kell a tiszta szívűség. Nekem nem kell az, hogy sírjak. Nekem nem kell az, hogy irgalmas szívű legyek, legyen más. Törődjön azzal más. Nem így van ez. Az tud igazán békességre igyekezni, akinek a szívét és az életét az Úr Jézus megtisztította. Aki jött a Golgotához, aki ezzel az alázatos lelkülettel van, hogy Uram, én nem vagyok méltó. Eredj el tőlem. Nincsen bennem semmi jó kegyedre érdemes. Ha vagyok is valami, az a te kegyelmednek a sokaságából van. Hogyha valakit, kedves testvérem, ez a forráshoz megy, és innen merít, az az ember tud a békességre igyekezni. Aki más helyen keres, aki más helyen megy és akarja megszerezni, az nem fogja megkapni. Vagy hamis lesz az a békesség. Kevés ideig fog tartani, Az az isteni békesség, amely minden értelmet felülhalad, az csak az Istennél, csak az Úr Jézus keresztjében és a tiszta szívű embereknek az életében van. Szoktunk-e menni ez a forráshoz? Hívlak, kedves testvéreim, e forráshoz. Hát ugye, hogy van az egyik ének, ugye forrás csörged ez még ma is. És lehet jönni ez a forráshoz. Ha úgy érzed, hogy nem tiszta a szív, nem tiszta a lelkiismeret, nyomnak a gondok és a terhek, a harag, az irítség, meg ezek a dolgok, akkor tedd le ezt az Istennél, és ő fogja adni a békességet és a nyugalmat. De nem csak a forrásra kell, hogy rámutassak, hanem a békességre való igyekezés tartalmáról is kell szólni. Hogy miről is van itt szó tulajdonképpen? Miről beszélünk, amikor erről van szó? Hát arról van szó, amit Pál apostol a római levélben mond. Hogy miközben igyekezek a békességre, vannak dolgok, amiket leteszek, amikről lemondok. Ezek az én dolgaim talán, mert én találtam ki, vagy belőlem jött ki, mert óemberi, testi, és ezt le kell tegyem. És más dolgokat viszont magamévá kell, hogy tegyek. Kell jót cselekedni. És ad idézzem csupán ezeket az igéket, amiket olvastunk és nagyon ismerjük. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokért. Senkinek gonoszért gonoszal ne fizessetek, a tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. A békességre igyekező ember leteszi ezeket a törekvéseket, hogy én így mondtam, én így látom, én jobban tudom. Mert felkészültem, mert utána néztem, mert én ilyen vagyok, mert olyan vagyok, lehet ezt mondani, de aki békességre igyekszik, az leteszi a Krisztus keresztjénél ezeket az óemberi dolgokat, vagy amit magáénak tart, leteszi. Leteszi az úroltárára, leteszi a testvériség javára, leteszi. Csak azt tud a békességre igyekezni. Nem másképp ragaszkodok az enyémhez, ragaszkodok a magaméhez, a meglátásomhoz, a dolgaimhoz, és ezért van sokszor az, hogy nincs békesség. Nincs békesség, mert nem tettem le az Úr kezébe az életemet. És ezért nem tudok tűrni, ezért nem tudok hallgatni, ezért nem tudok csendbe lenni, ezért nem tudok szeretni, nem tudok jót tenni. Mert amint említettem, jót is kell tenni, azt mondja itt az ige, ne győzetessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Jóval. Békességre igyekszel, és nem igyekszel arra, hogy jót tegyél, de mi jót tudja tenni? Lehet, hogy nem is fogadja. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja a hegyi beszédben, hogy az nagy jó dolog, nagyon jó dolog, ha imádkozol a te ellenségedért. Imádkozol. Ha áldod őt. Ha nem, a szívedben nem tartasz haragot. Ha nem vagy megsértődve. Mert a harag, a megsértődés, az irítség, ez nem enged arra, hogy jót tegyünk. De ha én ezeket letettem, mert mondom, lemondással jár, aki békességre igyekszik, az lemond saját magáról. És elkezd jót tenni. Ott kezdődik ez, hogy imádkozok érte. Aztán meglátogatom. Esetleg csak meghallgatom. Aztán majd talán mondok én is valamit. Vagy lehet rám nem hallgat, viszek másokat is. Ahogy itt az ige mondja, ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Jót tenni. Magatokért bosszút ne álljatok, hanem adjatok helyet a ma haragnak, mert megvan írva enyém a bosszú állás. Én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie. Ha szomjózik, adj innia, mert ha ezt mi veled, eleven szened gyűjtesz a fejére. Milyen csodálatos ez, testvéreim. Nagyon egyszerű dolgok ezek. Aprólékos dolgok. De kész a szívem? Mert aki a békességre igyekszik, a jót teszi. A másik javát keresi. Imádkozik, aggódik érte, fáj a másiknak a hozzáállása. Nem úgy, mint abban a családban, ahol mentek a lelki pásztorhoz, hogy tessék jönni, mert békíteni kell, mert a férjemmel nem lehet bírni. És akkor a testvér elment külön szobába testvérrel, meghallgatta, ment a testvérnővel, meghallgatta, aztán együtt Azt mondta neki, megpróbáltatok már mindent? Persze a nő vezette a beszélgetést. Minden testvér, mindent megpróbáltunk. Mi mindent megtettünk? Tényleg mindent megpróbáltak? Mindent megpróbáltunk. És azt mondja a testvér akkor, és az eleven szenet megpróbálták? Azt mondja a testvérnő, ezt nem próbáltuk meg. A forró vizet már megpróbáltam, azt mondja, de az eleven szenet még nem. Hogy nem jutott eszembe? Hát hogy azt mondja a forró vizet? Ha persze, mert nem lehetett bírni, azt egyszer, amikor fürdött, akkor. Ilyenek vagyunk mi sokszor. Hányszor a forró víz, hányszor a vizes lepedő? Boldogok azok, akik a békességre igyekeznek. Le tudtam tenni azt, ami az enyém? Vagy ragaszkodtam hozzá, kerestem a magam igazamat? Tudtam jót tenni az emberekkel? Ez lenne a lényege. És még nagyon keveset mondtam. De ez az igazság. Ezt tette Jézus. Hallgatott. Hát nem szól semmit. Hallgat. És mit tesz? Atyám, bocsáss meg nékik. Mert nem tudják, hogy mit cselekeznek. És verik, és csúfolják, és nézik a többiek, hogy miért nem tesz valamit. Hát máskor átment láthatatlanul a többiek között, és nem tudták megölni, nem tudták a szakadékba taszítani. Most miért nem tesz valamit? Ha ő az Isten fia, ha miért nem jön le a keresztről, miért engedi ezt? És Jézus szenved, és Jézus hallgat, és Jézus meghal. Mert a békességre igyekezett. Tényleg a békességre igyekezett, és nem csak valamit letett, hanem mindent letette. Letette az életét, az ő vére kifolyt, és az ő teste megtöretett, azért, hogy nekem legyen békességem. És az az ember, aki nem törik össze, az óemberét nem hozza a kereszthez. Akiből nem tud áradni a szeretet, a jóság, a türelem a másik felé, hogy tud az olyan ember békességre igyekezni? Elvárja, hogy az egész világ erre igyekezzen. De ő nem fog. Ő áll erősen. Boldogok a békességre igyekezők. Ott vagyunk a békességre igyekezők között. Harmadik gondolatként, testvéreim, szeretnék szólni a jutalomról is. A forrásra rámutattam, ez a Golgotán van, az Úr Jézus keresztjénél. A tartalomról is szóltam egy kicsit. És most a jutalomról. Megéri? Mi lesz, ha erre igyekszek? Az Úr Jézus elmondja, és erre kell ráállni. Ő mondja, boldogok a békességre igyekezők. Ezek az emberek megtapasztalják azt, amit kerestek egész életükben, a boldogságot. Nem úgy, hogy nekik jöttek és hajbókoltak előttük, hanem hogy ő megtett mindent annak érdekében, hogy másokkal békességben éljen. És miközben megalázkodott és letette az hővét, miközben igyekezett a jóra, megtalálta. És azt mondta, ez az. Most tudok örülni igazán. És nem annak örülök, hogy köszönt vagy nem köszönt, hogy adott vagy nem adott, hogy nézett engem, hanem örülök, hogy tudtam valamit is tenni. És ez a boldogság, amiről Krisztus beszél. Ez az a boldogság, amiről azt mondja Pál apostol, hogy örüljetek az Úrban. Még a börtönben is tud örülni. És tudja dicsőíteni az Urat. És nem hibáztatja azokat, akik jogtalanul, törvénytelenül zárják be a börtönbe. Hiszen ő római polgár volt, és mégis megverték, pedig nem lett volna szabad. És nem mondja a jogait, és nem vádol senkit, hanem bent a börtönben van, és énekel, és dicsőíti az Urat. És amikor a hívő jól van, és ezt teszi, akkor az Úr odafordítja a fülét, és oda koncentrál, és az ereje megmutatkozik, és megrendül a föld, de megrendül a börtönőrnek a szíve is. Mert volt valaki, aki nem csak beszélt a boldogságról, hanem élte ezt. Megverték, elutasították, minden rosszat mondtak rá, de ő boldog volt. Na erre a boldogságra hív Krisztus. És ha nem akarok tenni semmit a másik ember boldogulásáért, ha nem akarok semmit tenni annak érdekében, hogy a másik békességbe legyen, akkor nem jutok el a boldogságra se. Nézd a másik embert. A másik ember javát, üdvét, megerősödését. És miközben ezt teszem, én megtapasztalom a boldogságot. Ha én akarom, meg én várom el, hogy velem bánjanak így, és én velem csinálják így, meg így, a boldogság el fog szaladni mellettem. Gyors vonatként fog elmenni. Repülőgépként fog elmenni mellettem a boldogság. És csak nézem, és áhítozni fogom, és sírok utána, mint ahogy nagyon sok vallásos ember így van vele, hogy haraggal, meg irítséggel a szívbe megy el az Isten házába, hallgatja az Isten igéjét, és nem boldog, és nem látszik ez az arcán, és hiába mondja esetleg az igazságot, mert nem éli. Békességre igyekezőknek az egyik jutalma az, hogy megkapja a boldogságot. De nem csak erről van itt szó, testvéreim, hanem így jutunk az Isten tetszésére. Hát amiről itt olvastunk az igében, hogy mert ők az Isten fiainak mondatnak, jusson eszünkbe, amikor az Úr Jézus Krisztus az Isten akarata szerint jár el, akkor megnyílik az ég. És sokszor várnánk, testvéreim, hogy nyíljon meg az ég, és jön az ébredés, és adjon az Úr megtéréseket. De az csak egyféleképpen jön. Ha én az Isten akaratát cselekszem, ha az ő útját járom, amikor az Úr Jézus bemerítkezik, amikor az Úr Jézus Krisztus a megdicsőülés hegyén van, akkor megnyílik az ég, és jön a hang, és azt mondja, hogy ez az én szerelmes fiam, én benne gyönyörködöm. Na, az Istennek tetszik ez, testvéreim, hogy mi a békességre igyekszünk. És ez a legfontosabb, ez lenne talán az első, a legértékesebb, mint ahogy mondja Pál apostol, mintha Isten kérne általunk, béküljetek meg az Istennel. Keresem az Isten tetszését. Kérdezem imában az Úrtól, Uram, mi legyen a te akaratod? Én mit kell megtegyek? Ha látod, hogy atyád fia vétkezik, menj és ízd meg négy szem közt. Ha van a te atyád fiának valami panasza ellened, menj el, hagyd ott az oltárnál az ajándékot, és menj és békülj meg a te testvéreddel. Tegyél lépéseket. Ez az Istennek akarata. És ez nagy áldás, hogy az Isten onnan a mennyből ide ránk fordítja arcát, és azt mondja, tetszik. És érezni fogjuk a szívünkben a nyugodtságot és a békességet, ahogy mondja Pál, hogy az Istennek a békessége, amely minden értelmet felülhalad. Nem tudjuk megmagyarázni. Ott van a koporsó mellett, ott van a veszteségbe, ott van az égő ház mellett a hívő ember, és mégis nyugodt. És azt kérdezik az emberek, hogy honnan? Miért ilyen? Hogy tud ilyen lenni? Hogy tud hallgatni? Hogy tud nyugodt lenni? Azért, mert az Isten akaratát cselekszi. Igen, könnyek vannak a szemébe, és fájdalom és szomorúság a szívében, de ő az Isten útját járta. Most megtörtént ez, nem tudja megmagyarázni. De az Istennek a békesség, amely minden értelmet felülhalad, be fogja tölteni, megőrzi szívünket és gondolatainkat. Ugye, testvéreim, hogy szükségünk van erre a békességre? Sokszor keressük az Isten arcáját, sokszor keressük azt, hogy Uram, hogy legyen, hogy tudjunk több lelket hozzád vezetni, hogy tudna megnyílni az ég, hogy vizsgálna meg az Úr bennünket, tehát az úgy, hogyha az Úr akaratát cselekszem. És ha a békességre igyekszek, akkor azok az Isten fiai. Isten odafordítja orcáját. És az is van, testvéreim, hogy az emberek is felfigyelnek erre. Olvassuk a Cselekedetek könyvében, hogy a nép előtt, az emberek előtt is kedvességet találtak. Nem fizették le az embereket, nem csomagolták, nem tudom én mit, és nem reklámozták, nem tudom én mi volt ott, az a lélek munkája volt. Mert ők boldogok voltak, örültek az Úrban, a békességre igyekeztek, értékelték a másik testvért, a fele barátot, és ezért az emberek felfigyeltek. Mi ez? Hogy van ez? Hát erre van nekünk szükségünk, testvéreim. Ha ezzel kezdjük, hogy vajon mit mondanak az emberek, mert mi nem ebben kell járjunk, hanem arra kell koncentráljunk, hogy mit mond az Isten. És az a kérdés most, hogy kerestem azt, hogy mit mond az Isten? Láttam azt, hogy az emberek is nyitottak, megnyílnak, lehullanak a bilincsek, az előítéletek, munkálkodik az Isten az életükbe. Aki addig nem hitt, aki addig ellene állt, most már másképpen reagálja ezt le. Hát az Úr útját jártam. Dicsőség neki. az ő nyomdokait követtem, a Jézus jellemvonásait éltem az emberek között. Hát ezt kellene, testvéreim, éljük. Ez a kereszténység lényege. Én itt jutalomról beszéltem, mert azt mondtam, mert tulajdonképpen ez nagyon természetes keresztény élet. Boldogság, Isten dicsőítés, misszió, evangelizálás, hatékony, eredményes, az Úr szerinti, ez csak így történik. Egy történettel fejezem be, biztos hallották a nagy híres tenorokról, Plácido Domingo és José Carreras. Ezek az emberek nagyon tehetséges emberek, és ahogy fölfelé kerültek a szakmájukban, nagyon felnéztek rájuk az emberek. A Plácido Domingo, ő madridi származású, a fővárosban lakott. A másik, a José Carreras, ő katalán volt, és már politikai okok miatt is már kezdődött közöttük a viszály. 1984-ben annyira elmérgesedett köztük a viszály, annyira megharagudtak egymásra, hogy azt mondták, hogy soha többet nem fogunk együtt fellépni és együtt énekelni. Az irítség, a hatalomvágy, a pozíció, az emberek dicsérete hozta, váltotta ki belőlük ezt. És olyan szerződéseket kötöttek ilyen koncerttermekkel, meg előadókkal, meg ilyesmi zenekarokkal, meg olyan fellépéseket vállaltak el, ahol a másik nincsen. És ez szerződésbe foglalták. Ha a másik ott megjelenik, akkor én nem fogok fellépni. Annyira ment a harag és a gyűlölet közöttük, és tartották is ezt. Mondom, politikai okokból, de szakmai okokból is. Az történt ugyanis, hogy 87-ben José Carreras találkozott egy még nagyobb ellenséggel. És ez nem egy ember volt, hanem egy halálos betegség. Leukémiás lett. És elkezdte az orvosokat járni, lemondta a koncerteket, a fellépéseket, és elkezdte a vagyonának nagy részét ilyesmire költeni, ami az orvosokkal, meg ezekkel a kezelésekkel jár. Oda lett a pénze, mindent megpróbáltak, és ennyi volt. Egyszer meghallották az ismerősei, hogy Madridban van egy olyan alapítvány, amely kimondottan arra jött létre, hogy ilyen embereket, szegényeket, betegeket segítsenek. És ő elment oda Madridba, és kérte, hogy segítsék. Letette a kérvényt, volt egy meghallgatáson, és megadták neki a lehetőséget. Tehát fizették, elmehetett Amerikába, nem tudom én hol, műtét, hátgerincvelő, meg ilyen dolgok műtéteken átment, mert az az alapítvány szponzorálta, és meggyógyult. Meggyógyult is. Újra kezdett énekelni, újra kezdett koncertezni, és újra az anyagi helyzete is javult ennek a nagy híres tenoristának. És ahogy kezdett javulni, azt mondta, azok olyan jót tettek velem. Utána nézek egy kicsit, hogy ki áll e mögött. Ki csinálta ezt az egészet. És ahogy utána nézett ennek az egésznek, rájött, hogy tulajdonképpen ennek az alapítója a Plácido Domingo. Az ő halálos ellensége. És tulajdonképpen ennek az alapítványnak csupán egy támogatottja volt, van, és lesz. Ő, José Carreras. Csak ő neki fizettek. És amikor ő ezt megtudta, elment arra a koncertre, amit a Plácido Domingo tartott. 90-es években volt ez, és amitán ez az ember befejezte az előadást, José Carreras felment a színpadra, letérdelt előtte, és nyilvánosan bocsánatot kért tőle. Bocsáss meg, hogy ennyire büszke voltam, hogy így tartottam a haragot. A másik odajött hozzá, felemelte, megölelte, megpuszírták egymást ott nyilvánosság előtt, és attól a naptól kezdve kezdődött egy nagyon eredményes, gyümölcsöző munka közöttük. Nagyon sokszor felléptek együtt, és énekeltek együtt. És majd egy újságíró egyszer megkérdezte a Placido Domingót, hogy miért csinálta ezt az egészet? Mi indította őt erre? És ez az ember csak ennyit válaszolt. Én nem tehettem azt meg, hogy hagyjam, hogy egy ilyen hang elnémuljon. Én nem tehettem, hogy hagyjam, hogy ilyen hang elnémuljon. Testvéreim, mi sokszor nem némítottunk el hangokat? Megtettünk mindent annak érdekében, hogy a testvérem, fele barátom, akiért Krisztus meghalt, békességben legyen? Megtettem mindent? Áldott az a gyülekezet, áldott az a közösség, ahol ilyen emberek vannak. Így mondja az Úr Jézus is. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Nem szeretném ez a csoporthoz, ez a közösséghez tartozni.
Köszönjük, hogy ma délután is foglalkoztál velünk a te drága igéden keresztül. Köszönjük azt, hogy a bűnös élet zaklatottsága helyett egy mély békességet adtál a szívünkbe, és meggyőződést, hogy hozzá tartozhatunk, és ezáltal megnyugszik és lecsendesedik a mi lelkünk. Uram, köszönjük azt is, hogy ebben a zaklatott világban, mint hívő emberek és mint hívő családok, lehetünk a békesség szigetei, és bemutathatjuk azt az életet, amire minden embernek szüksége van. Uram, kérünk arra is, hogy bocsáss meg, amikor nem érezték, vagy nem sugárzott ki az életünkből ez a mély békesség. Talán éppen mi támasztottunk valami vihart környezetünkbe. Uram, kérünk, hogy adj nekünk egy példás életet a békesség területén is. És ahogy énekeltük, hadd legyünk békeköveteid, akik az embereket megbékéltetjük te veled, akik segítünk az embereknek ezt a békességet átélni. Úr Jézus, kérünk, hogy a következő napokban is légy velünk, mindannyiunkkal, munkahelyen, iskolában, bárhol is vagyunk. Segíts, hogy a te békességedet sugározzuk. Amen.
Amen.
Az Úr közel.
Jövel, Uram Jézus.